valószínűsítjük, hogy a téridő kompletten megszűnik, ha tekerem vissza a filmet, de ugyanakkor az okságot azt meg laza mozdulattal kiterjesztem azon túlra. Honnan vesszük azt a magabiztosságot, hogy oda azt mondjuk, hogy valami a legvalószínűbb? A legvalószínűbb szerintem az, hogy rohadtul más törvények vannak, ha vannak.
Én meg azt gondolom, hogy ha nem tesszük, akkor lényegében hibát követünk el. Tehát fogod a megfigyelésedet, és kiterjeszted bizonyos dolgokra, és akkor eljutsz egy pontig, amikor a taxival azt mondod, hogy oké, itt megállok, és kiszállok, és nem akarok tovább menni. Ez hibás. Tehát, hogyha eddig elmentél a taxival, akkor menjél tovább is, és arra is alkalmaz, amire nem annyira kellemes.
Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Létkérdések Podcast Szilvai Péterrel és Szabó Viktorral. Hello, Viktor!
Szia, Péter, sziasztok!
Új a kedvéért, ez egy Hitvita Podcast, én az ateista, agnosztikus, szkeptikus vonalat képviselem, Viktor pedig a keresztény vonalat, illetve ami még oda csapódik a témához, az élet nagy kérdései. Hallgathatók vagyunk Spotify-on, Apple Podcast-en és a YouTube-on, ugyanott tudtok kommentelni, és kövessétek be a csatornát, és írhatok nekünk egyébként visszajelzést, témafelvetést, hozzászólást a kommenteken kívül még a létkérdésekpodcast@gmail.com-ra is. Képzeld, tegnap vettem egy szintit, illetve egy MIDI kontrollert egyébként, de praktikusan egy szintinek könnyű elképzelni, és egy templomban kellett átvenni.
Komolyan? Érdekes, én meg a biciklimet egy zsidó közösségi háznak a parkolójába volt az átvétel, és akkor az is egy érdekes volt.
Meg amúgy ez tök érdekes volt, hogy ez egy kívülről teljesen klasszikusnak kinéző templom volt, de ha bementél, akkor viszont egyáltalán nem olyan, mintha bementél volna egy akármelyik épületbe, kultúrház, hogy bal oldalt ilyen kis porta, középen egy nagy tér, ott volt egy színpad, azon volt ilyen dobszerkó, meg ilyen elég hullos zeneeszközök, előtte székek voltak, de az is, tehát nem ilyen templompadok, hanem ilyen simán ilyen modern székek sorba rakva. Mondom, ilyen közösségi ház feelingje volt.
Aha. Maguk ezek az épületek elég újak, vagy nem olyan régiek, mint Magyarországon lehet látni őket, és akkor így már a modern kor igényeihez inkább jobban alkalmazkodnak. Tehát például egy ilyen állandó visszatérő probléma mondjuk a gyerekek. Mit csinálsz a gyerekekkel? Mert ugye egy ilyen régi templomban, mondjuk Magyarországon, hát nem nagyon lehet mit csinálni, úgyhogy általában ott nem is egy helyen vannak, de itt meg mondjuk ki lehet alakítani. Tehát általában úgy van, hogy nem kell kimenni az udvarra, hogyha a gyereked el akarsz menni, hanem így egy épületen belül van minden. De Magyarországon meg ez azért gyakori.
Igen, meg szerintem maga a szertartás kinézete is, meg a jellege más, tehát hogy ugye például ez a dobszerkó, hogy nem annyira az van, hogy bemész a templomba, ami úgy néz ki, ahogy mi ismerjük otthon, és ott lemegy a mise, ahogy mi ismerjük otthon. Például voltam, azt hiszem, klasszik római katolikus misén, ami templom kinézetű templom volt, de még ott is az volt, hogy azért, mikor mondjuk a pap prédikált, akkor így lemászkált így az emberek közé, tehát ilyen sokkal közvetlenebb volt, nem annyira az, hogy most ez a koreográfia, és akkor én itt állok, te meg ott ülsz, és elmondom neked, hanem ilyen közvetlenebb volt. Ez mondjuk szerintem nagyon pozitív.
Érdekes, mert nekünk, amilyen gyülekezetben mi járunk, ott van ilyen liturgiai, tehát hogy ez egy protestáns gyülekezet, de vannak ilyen elemek, hogy például letérdelünk. Viszonylag szigorú formát követ. Nyilván a közvetlenségnek meg a spontaneitásnak is van előnye, de én úgy tapasztaltam egyébként, hogy az amerikai gyülekezeteknél még ami spontánnak látszik, az is valójában nagyon megtervezett. Tehát, hogy elég jól ki van ez gondolva, és nagyon pöpecen ki van dolgozva, hogy milyen énekek vannak, milyen sorrendben, milyen fények, mit tudom én.
Fények, lézersó. Néztem a YouTube-on tutoriált, és akkor pont az egyik zenei hardware, amire inkább azt gondolnád rá, hogy egy DJ cucc. YouTube-on van egy csatorna, akik ilyeneket, ilyen tutoriálokat, meg ilyesmiket raknak fel, és ők egyébként nekik a hátterük az, hogy ők ezeket a templomi szertartásokat próbálják elsősorban segíteni.
Hát ez egy komoly biznisz amúgy a gyülekezetek különböző szolgáltatásai, Például én most vasárnap egy olyan sráccal beszélgettem, aki képzeld el, hogy a gyülekezete egy olyan biztosító cégnél dolgozik, akik gyülekezetek vezetői számára nyújtanak biztosítást legális, meg stb., hogyha valaki beperli a gyülekezetet, vagy hogyha a gyülekezet beperli a vezetőket, stb., akkor mondjuk így a ügyvédi költségeket nem kell állni. És itt csak így néztem, hogy wow.
Érdekes bugyor lehet ez a beperelni. Bocsánat, ha offenzív, hogy egy lapon emlegetem, de szerintem beperelni mondjuk egy tévés jóst, aki valamit véletlenül tesz egy túlerős kijelentés, hogy ez fog történni, vagy beperelni egy papot, aki szintén tehát véletlenül egy túlerős kijelentést, hogy majd ez fog történni valamilyen transzcendensokból. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Szerintem méltó a perre, ha valaki túligér, mert az félrevezető lehet, meg akár káros is, de mindegy, ez egy másik történet, csak egy érdekes ilyen felvillantás. Na, a második részben, tehát kettővel ezelőtt beszélgettünk az úgynevezett kalám kozmológiai istenérvről, ami eredetileg annak kapcsán jött fel, hogy Isten definíciókkal kezdtük ezt az egész vitát, a harmadik rész erről szólt teljes egészében, a második részben még előtte volt egy körutunk itt a kalám kozmológiai istenérv körül, de Isten igazából nem dolgoztuk fel olyan mélységben, főleg azért, mert mondjuk én a véleményemet nem tudtam olyan összeszedettséggel prezentálni, meg az ide kapcsolódó gondolataimat, ahogyan azok az én fejemben élnek, de most megpróbálom ezt újra.
Jó.
Szerintem érdemes lenne azzal kezdeni, hogy csak így nagyon gyorsan, aki nem hallotta, vagy aki elfelejtette, vagy érdekli, hogy mi is ez a kalám istenér.
Jó, jó. Hát ugye több verziót is említettünk, volt egy ilyen általánosabb, amiben picit talán jobban be lehet kötni, meg van egy ilyen gyengébb verzió, ami csak az univerzumra vonatkozott, de talán az általánosabb az könnyebben érthető. Két premisszája van ennek az érvelésnek, és a konklúzió a kettőből következik. Az első premissza az úgy hangzik, hogy minden, aminek van kezdete, annak van oka. Angolul ez úgy van, hogy whatever begins to exist has a cause, tehát aminek a létezésének van kezdete, annak van oka. A második premissza az az, hogy az univerzumnak van kezdete, és akkor ebből a konklúzió az az, hogy az univerzumnak van egy oka.
Igen. Amiből ugye ez egy viszonylag tág, vagy éppen szűk, hát igen, szóértelmezés kérdése, egy olyan Isten következik ebből, amiről még viszonylag keveset tudunk.
Igen.
De igazából ugye arra használatos ez a kalám, hogy két darab egyszerű megfigyelésből levezeti azt, hogy ezek szerint az univerzumnak kellett, hogy legyen okozója, és aztán még egy-két tulajdonság kihullik ebből.
Igen.
Néhány nagyon-nagyon basic tulajdonságát le tudjuk írni annak, amit Istennek hívunk. Ezért hívjuk ezt egy istenérvnek. De ugye ez még nem megy abba bele, hogy Isten egyébként mi mindent csinált, hogy áll az emberekhez, hanem megállod, hogy van ilyen okozó, téren, időn, anyagon felül, vagy kívül áll,
hatalmas.
Univerzumokat okoz, tehát hatalmas, igen. És mi volt még? Volt az, hogy elme.
Igen, hogy, igen, ez egy kevésbé triviális következtetés, de arról is vannak érvek, hogy ebből miért következik az, hogy ez az okozó, ez egy személy, nem pedig csak egy valami személytelen erő például.
Igen. És egyébként, ha pedig valakit megzavar ez a kalám szó, ezt érintettük a második részben, de ha valakinek kimaradt volna, kalám, ezt így is kell írni, hogy K-A-L-A-M, egy iszlám, gyakorlatilag egy gondolkodási iskolának a neve.
Igen.
Minden nyelven így szól, hogy kalám, úgyhogy ha kiguglizzátok, akkor tudtok róla keresgélni. Ja igen, nagyon gyors még egy ilyen visszautaló mondatocska, ha esetleg valaki ezt a részt hallgatja legelőször, hogy ugye egyrészt az univerzum elkezdődött létezni, ez alatt a mai szóhasználata Big Bangnek hívott eseményt értjük. Tehát, hogy itt van a világnézetedben és hitedben egyébként abszolút belefér és benne van például ez a fizikai tudomány vagy kozmológia által jelenleg tartott, hát egy ilyen tudományos tény.
Igen, igen. Igazából ez megerősíti. Számunkra lehet, hogy ez nem is annyira nagy dolog, mert mi már abban a korban nőttünk fel, vagy kvázi ez a Big Bang, ez számunkra már ilyen bevett dolog, hogy ezt így tanultuk, vagy erről hallottunk, de hogy sokáig nem így gondolkodtak az emberek.
Igen. Ezt azért fosztam csak fel, csak hogy ugye a hitek hatalmas tengerében bárhol kezdhetnénk mi, és csak hogy így nagyjából orientáljam a hallgatókat, hogy hol állunk, vagy te hol állsz.
Igen, én ezt elfogadom, meg úgy általában tudományban valamennyire jártas emberként a tudomány számomra fontos, tehát ha valaki tudományos bizonyítékot hoz fel, akkor azt én nem fogom lesöpörni az asztalról. Nem is fogom feltétlenül, tehát hogy azért a tudományban is már belelátok annyira, hogy ott is azért nem minden fekete-fehér, és én azt mondanám, hogy jelen pillanatban a Big Bang elmélet az tűnik a legvalószínűbbnek. De nyilván, mivel senki sem volt ott, ezért ezt biztosan nem lehet állítani, de hát ez a tudományban, ezzel így együtt kell tudni élni, hogy általában nem lehet a dolgokat biztosan állítani, hanem csak valószínűségben tudunk beszélni.
Uh-huh. Jó van. Végig gondolva, szinte minden pontjában van valami kritikám, nem feltétlenül cáfolat, de mondjuk olyan limitáció, ami nagyon súlyos. Szerintem ez a dolgoknak van oka, és egy nagyon fontos beszélgetés lenne az, hogy mit értünk ok alatt. Uh-huh. Szerintem ez kulcsfontosságú, az egyetlen ilyen hátránya, hogy ez elsőre lehet, hogy túl elvontnak tűnik, pedig egyébként elég konkrét, és nem is bonyolult egyáltalán. Uh-huh. Igazából annak örülnénk, hogyha el tudnánk jutni egyfajta definícióig, hogy mit értünk az alatt, hogy valaminek az oka.
Aha. Úgy tudnám meghatározni a definíciót, hogy az ok az, aminek a léte szükséges ahhoz, hogy az okozat létrejöjjön. Tehát lényegében az a valami, ami nélkül nem tud létrejönni, vagy nem jöhetett volna létre az, amiről mi beszélünk.
Most megpróbálom, mint a matekban, visszahelyettesíteni a definíciókat az eredetibe. Minden, aminek van kezdete, annak van olyan dolog, aminek a léte szükséges ahhoz, hogy az létrejöjjön. Minden, aminek van kezdete, annak van előfeltétele? Így is mondhatnánk?
Igen, csak itt arra kell, az elő szócskával kell óvatosan, hogy ez nem, az érvelés nem úgy szól, hogy volt oka, hanem hogy van oka. Az időbeli, illetve térbeli megelőzés pedig nem minden esetben érvényes. Ha jól tudom, akkor vannak olyan helyzetek, amik kvázi az okozat, meg az okozó, az valahogy egymással párhuzamosan megy, és nincsen ilyen időbeli, úgymond, megelőzés. Egy ilyen példa az a Quantum Delay Experiment. Erről vannak nagyon érdekes, meg ilyen már-már ilyen sci-fi vagy skifi kategóriába hajló, ilyen magyarázó videók az interneten. Nem mondom azt, hogy teljesen értem, de például azt tudom, hogy ez egy példa, amikor az okozat megelőzi az okot időben.
Lehet, hogy az univerzumnak is ilyen van egyébként?
Igen, igen. Igazából ez egy kulcs gondolat, mert hogy ha az univerzum alatt a tér és idő által meghatározott objektív valóságot értjük, akkor ott nincs is értelme valami előttről, vagy utáról, vagy erről beszélni, mert akkor az univerzum oka az téren, időn kívül áll, szükségszerűen.
Tehát akkor az univerzum nem ilyen. Az univerzum oka akkor nem volt utána, vagy nem lesz utána. Bár utána történhet, hoppá, várjál. És erre vonatkozik a kérdésem. Ha tényleg létezik olyan, hogy az okozat időben megelőzi az okot, az ok később van, mint az okozat, akkor még lehet, hogy majd megtörténik az univerzum oka, és ez a kérdésem, hogy tartozhat-e ebbe a halmazba az univerzum?
Hát ezen nem gondolkodtam előszintén. Első körben azt mondanám, hogy nem kötekednénk ezzel. Tehát lehet, nem tudjuk. Szerintem az univerzum okozójára vonatkozó főbb állítások ezzel nem sérülnek.
Hát szerintem meg amúgy pont, de...
Miért?
Mert az, hogy időn kívüli, ezt már nem állíthatjuk biztosan.
De ugyanakkor meg valahogy azt is látom, hogy ez nem zárja ki azt, hogy időn kívül álljon. Legfeljebb akkor, hogy mondjam, vagy akkor ebből nem következik biztosan. Az biztos, hogy a többi szerintem erre agnosztikus, vagy erre érzéketlen a többi tulajdonság. Tehát, vagy így hirtelen most nem látok mást, ami úgymond ezzel a feltételezéssel sérülne. De nem tudom, te látsz valamit? Tehát, hogy az időn kívül állóságon kívül.
Egyébként akkor már tér is fog létezni, hiszen már most is létezik, és nem úgy tűnik, hogy fogy, hanem épp, hogy nő és tágul. Ezzel azt hiszem azt is, az már nem igaz, hogy biztosan téren kívüli, hiszen az az állítás, hogy téren kívüli, az arra alapult, hogy még nem volt tér.
Ha arra futatjuk ki a beszélgetést, hogy lényegében az univerzum okozója az univerzum része, akkor az univerzum plusz az univerzum okozója is még univerzum. Hogyha az univerzum okozója maga az univerzum része, akkor ugyanaz a kérdés áll az univerzum okozójára is, mint az univerzum, az eredeti univerzumra. Érted? Tehát, hogy akkor ugyanúgy meg tudjuk kérdezni, hogy akkor ő neki mi volt az oka?
Hát azért érdekes, hogyha kinyitjuk ezt az ajtót, hogy az okság az időben két irányba is haladhat, akkor hol keressük ennek az oknak az okát, akkor kereshetem azt is még a jövőben, vagy kereshetem visszafelé, és akkor viszont megérkezek oda, hogy létrehoz, hogy ebből összeállhatnak körkörös okságok. És akkor pedig ott vagyunk az önmagát okozó univerzumban, amit a Quantum Delay Experiment, amit gyanítom, hogy végtelenül pongyolán és szakmaiatlanul értelmezünk, de az eddigi gondolatmenetben akkor bizonyította, hogy létezhet önmagát okozó univerzum.
Én erről nem vagyok meggyőzve, de ősznél szóval most ezen nekem is gondolkodni kéne, hogy ez azért akárhogy is nézzük, az intuíciónkkal, meg az általános megfigyeléseinkkel eléggé szöges ellentétben van ez az állítás, hogy az univerzum önmagát okozza. Tehát ez erre például a William Lane Craig azt szokta reagálni, hogy miért ilyen diszkriminatív a világ, hogy csak az univerzum okozhatja önmagát, hogy miért nem tudja a sör mondjuk okozni önmagát.
Nem az, de nem az. Nem azt figyeltük meg, hogy az univerzum önmagát okozta, itt valami teljesen más figyeltünk meg, az, hogy valami lehetséges. Okság időben visszafelé. És ismét hangsúlyozom, hogy gyanítom, hogy ez végtelenül pongyola, és nagyon gyanítom, hogy ez mind nem igaz, úgyhogy a BME fizikus hallgatók most így fogják a fejüket, hogy úristen, miről beszél ez a két idióta. De játszom a játékot, és táncolom a táncot, mert egyébként izgalmas, meg érdekes, hogy na ebből mi jön ki ebből.
Ha most itt sakkjátszma lenne, akkor én lehet, hogy itt azt mondanám, hogy köszönöm a játékot, agree to disagree, vagy hogy mondják.
Jó, az egyetlen kifogásom akkor az, hogy okság létezik így az univerzum egészére vonatkozva, az szerintem egy olyan kiterjesztés, amire hát leginkább azt tudom mondani, hogy ezt minimum nem tudjuk. Minimum le kell válnunk az időről és térről, tehát akkor ott az valami másféle okság, amiről beszélünk, és teszünk egy kiterjesztést, amire nem hiszem, hogy megvan az alapunk.
Én meg azt gondolom, hogy ha nem tesszük, akkor lényegében hibát követünk el. Tehát erről a William Lane Craig is beszél, hogy ezt ő a taxihibának tartja, hogy taxi fallacy.
Na.
És ez arról szól, hogy mész a taxival, és így fogod a megfigyelésedet, és kiterjeszted bizonyos dolgokra, és akkor eljutsz egy pontig, amikor a taxival azt mondod, hogy oké, itt megállok, és kiszállok, és nem akarok tovább menni. Ez hibás. Tehát, hogyha eddig elmentél a taxival, akkor menjél tovább is, és arra is alkalmazd, amire nem annyira kellemes.
Aha.
Én ezt gondolom, hogy oké, nincsen megfigyelés, de ettől függetlenül még azok a szabályok, amik az univerzum részeire érvényesek kicsiben, azok az univerzumra is igazak kell, hogy legyenek nagyban. Különben valahogy meg kell indokolni, hogy miért van az, hogy az univerzumra más szabályok érvényesek, mint az univerzum részeire.
Igen, itt minden megfigyelésünk időn és téren belül van, és fogod ezt az egész halmazt, including az időt és a teret, és ezen kívül, tehát nem hiszem, hogy az egy érvelési hiba, hogyha látod az értelmezési tartományát az állításodnak, és amikor radikálisan alapvető szükségletei az állításodnak kihullanak, hogy akkor ott nem teheted meg ezt az állítást. Azzal egyetértek, és kiszámítható és kimutatható, hogy a lehetséges univerzum típusok közül mi egy olyanba tartozunk, amely ez a visszatekerhető egy Big Banghez. Szerintem, amikor eljutok abba a pontba a film visszatekeréskor, hogy már a film halmazállapota se fix, mert tényleg a fizika törvényeiről semmit nem tudunk onnantól. Szerintem ez egy hatalmas lépés. Valószínűsítjük, hogy a téridő kompletten megszűnik, ha tekerem vissza a filmet, de ugyanakkor az okságot azt meg laza mozdulattal kiterjesztem azon túlra. Tehát ez körülbelül olyan, hogy az én házamban víz jön a csapból, Tehát a Cassiopeia valamelyik csillagán is víz jön a csapból. Tehát, hogy az egy teljesen más bolygó, eleve nincs rajta a ház, meg élet, minden annyira másod, hogy ennyire specifikusan kiterjeszteni egy törvényt, aminek jól meghatározott korlátai vannak, hogy miről van megfigyelésünk, az nekem nagyon-nagyon erősnek tűnik, és közben folyamatosan azt hallom, hogy hát de ez a legvalószínűbb. Ami valójában szerintem jelen esetben csak egy álca arra, hogy csak ilyet láttunk eddig. De hogyha látok egy nagyon durva falat, ahol, vagy egy nagyon durva határvonalat, ahol szemlátomást már az agyamba nem férő változások történnek, mint a tér és idő elfogyása, amit szó szerint képtelenek vagyunk elképzelni, honnan vesszük azt a magabiztosságot, hogy oda azt mondjuk, hogy valami a legvalószínűbb? A legvalószínűbb szerintem az, hogy rohadtul más törvények vannak, ha vannak.
Szerintem most egy jó kis házi feladat gondolkodni ezen. Lehet, hogy majd akkor a következő alkalomra próbálok így tisztázó kérdésekkel készülni, hogy én is jobban megértsem, hogy pontosan mi az, amivel nem értesz egyet.
Jó, okay. Na ennyit a anyagon, téren és időn kívül állásról. A másik két tulajdonsággal szerintem sokkal konkrétabb kritikám vagy limitációm van. A második ugye ez a hatalmas, amiről én azt mondom, hogy ez vagy semmit mondó, vagy pedig csúsztatás és hamis, attól függően, hogy hogyan használjuk. Tulajdonképpen miért fontos kiemelni azt, hogy Isten a kalám érvelésben úgymond hatalmas? Miért nem mondjuk az erős magerőről, miért nem mondjuk, hogy hatalmas? Vagy a lavinákról, vagy a szupernovákról? Van egy hatalmas felhívásom. Ne kövessük el azt a csúszatást, hogy az univerzum teremtő képességből átugrunk oda, hogy mindenható, mert az rohadtul nem ugyanaz. Tehát például mondhatnám, hogy az erős magerő hatalmas, és ebből következőleg mindenható, de nyilván nem az. Tehát amit tudunk mondani, az, hogy ez a valami univerzum létrehozására alkalmas. Sőt, igazából egyszer, és nem tudjuk milyen körülmények fennállása esetén, univerzumnak előzménye volt. Ennyit tudunk kijelenteni. Ez a hatalmas szó picit szerintem veszélyes, meg picit büdös, mert annyit tudunk, hogy univerzum létrehozásába torkollott egyszer valahogyan, valamilyen körülmények között, ami most akkor vagy egy semmitmondás, az, hogy az univerzum oka egy univerzum okozó, vagy ha meg csúsztatásra akarjuk használni, akkor meg csúsztatás, de feltételezem, hogy nem akarjuk.
Én igazából nem biztos, hogy ebben most nagyon kukacoskodni akarnék. Lehet, hogy akkor talán érdemes úgy átfogalmazni ezt, hogy képes arra, hogy egy univerzumot létrehozzon, és akkor talán így elkerüljük mind a két dolgot. Mert az, amikor te azt mondod, hogy ez az univerzum létrehozásába torkolott, ez picit olyan, mint amikor valaki meglöki a poharat, és akkor hoppá, kilöttyent a víz, és hoppá, itt egy univerzum basszus, meglöttyentettem a poharat. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ebbe semmi tudatosság nincsen, csak így kvázi rossz helyre lépett, vagy rossz gombot nyomott meg így.
Hát jelenleg ennyit tudunk.
De valójában maga az okozó az egy teljesen félkegyelmű. Ez azért több annál. Tehát szerintem, ha így definiáljuk, na itt én érzek egy csúsztatást, inkább akkor maradjunk abban, hogy...
De bocsánat, az, hogy az okozó mondjuk személyes, az egy külön pont, amire majd várom a dolgokat, hogy mi a hozzáadott értéke, mi a közlése annak az állításnak, hogy az univerzum okozója hatalmas. Ez annyit állít, hogy univerzum létrehozására képes, úgymond. Már ez a szó is, hogy képes ugyanazt a csúsztatást nyitja ki, mint amit a hatalmas csinál, hogy utána akkor már belefeltételezek más dolgokat. Tegyük fel, a gravitációról beszélgetünk, és azt mondom, hogy leejtettem az almát, és leesett a földre. Mit tudunk erről az erőről, ami miatt az alma leesett? És akkor azt mondja nekem valaki, hogy almák lefele húzására képes. Ezzel csak elmondtuk ugyanazt. Tehát az a kritikám ezzel, hogy semmit mondó.
Igazából itt az a William Lane-Craig azért emeli ki ezeket a tulajdonságokat, mert rá akar mutatni, hogy ez mennyire kompatibilis azzal, amit a Biblia állít Istenről. Tehát egyetértek abban, hogy ez triviális, de ettől függetlenül miért ne nevezhetnénk meg, mert ez is szerintem hozzáadott érték, még hogyha triviálisan következik is. Hát nyilván az időn, téren kívülálló is triviálisan következik, hogyha az univerzumot az idő és a tér által meghatározott valóságként fogjuk fel, de ami ebben az érdekes, hogy ez nagyon összhangban van, abszolút kompatibilis azzal, amit a Biblia mond.
Ezt így értem. És na itt a nem mindegy, hogy a Bibliából vissza ez kompatibilis, vagy ebből vezetem le, hogy ha-ha, én itt bizonyítottam, mond egy mindenható Istent, mert nem.
Nem.
És ez itt a nem mindegy.
Nem.
Ameddig nem vezetjük be ezt a személy elme mi voltját, addig, ha csak az első két tulajdonságot nézem, ha ezt hívom Istennek, eddig ez egy semmit mondás, mert eddig csak annyit állítunk, hogy valami megelőzte az univerzumot, ami univerzumok létrehozására képes. Tehát kb. Annyit állítunk, hogy az univerzum oka egy univerzum okozó. Na most innen két utunk van előre szerintem. Egyik, ha ezt az elme, tudat, mi voltot a kalámból le tudjuk vezetni, akkor vezessük le. A másik, hogyha ezt egy valami másik helyről akarjuk levezetni, vagy csak simán nem fogadjuk el, akkor a kalámból egy abszolút trivialitás és semmit mondás marad, aminek praktikusan semmi köze az istenekhez, és tulajdonképpen felesleges az Isten kontextusában róla beszélni.
Én azért gondolom, hogy azért nem felesleges, mert egy dolgot tudunk erről az okozóról, hogy létezik. És szerintem, hogyha ez így van, akkor ez már nem kompatibilis azzal, ami azt gondolja, hogy csak az létezik, ami az univerzumon belül. Tehát, hogy az univerzumon kívül nem létezik semmi. Ami az ateizmus is lényegében, vagy a naturalizmus pontosabban ebből indul ki. Tehát, hogyha ez igaz, akkor a naturalizmus triviálisan hamis, mert a naturalizmus abból indul ki, hogy nincs semmi az univerzumon kívül, és hogyha mi mutatunk valamit, akkor az nem igaz.
Szerintem itt több csúsztatás is van. Az egyik, hogy például ezt én elfogadhatom, anélkül, hogy azt a szupernaturális vagy természetfeletti címkével illetném. Mondhatom azt, hogy minden, ami ma létezik ezen az univerzumon belül van, és ami előtte volt, az is megfigyelhető lett volna, ha épp ott a körülmények adottak lettek volna. Eleve ez az, hogy mi a természet feletti, azt se ártana definiálni. Erre majd konkrétan kíváncsi vagyok egy alkalommal.
Én mondjuk ebből indulnék ki, hogy ez az okozó, ez természet feletti.
Ez kicsit ez a buta szójáték számomra, hogy te azt állítod, hogy semmi nem létezik azon kívül, és itt van egy valami, amit így szó-szó így kiterjeszte, fogadjuk el, hogy ez létezik, és akkor minden, amit te állítasz, az megdőlt. De ez nincs így. Még mindig lehetek én a jelenben úgymond naturalista, úgy, hogy oda én elfogadok egy
okozót. Hát de most várjál, tehát én azért nem szívesen lennék abba annak a naturalistának a helyébe, aki egyszerre hiszi azt, hogy a naturalizmus igaz, tehát hogy az objektív valóság az teljes mértékben az, amit a térben és az időben megfigyelhetünk, és egyidejűleg elfogadja, hogy ez, amit megfigyelünk, ez egy téren időn kívül álló okozónak a következménye.
De érted, hogy ez, amit eddig levezettünk, az pont egy ugyanolyan kauzális dolog, mint amiről az úgynevezett naturalisták diskurálnak, és amit a vizsgálatuk tárgyának tesznek. Csak olyan dolgokat írtunk le, amik jellegükben 100%-ig naturalisták. Én értem, hogy definiálod a naturalistát úgy, hogy a térre és időn belülre mondja, hogy létezik, azon kívül meg nem, de egyébként, hogyha hirtelen megfigyeléseket tudnánk tenni, és kauzális törvényeket megfigyelni azon kívül, az lényegében ugyanaz. Csak átcímkézem, hogy ha-ha, ez már nem naturalista, ez már szuper, hívhatjuk még természet felettinek is, csak ez a címke igazából praktikusan nem erre jó használni. Kauzális dolgokat vezettünk eddig itt le, ami jellegében naturalista.
Kauzális, de létező dolgokat. Tehát itt most olyan dologról beszélünk, ami létezik, ami az objektív valóság része. Szerintem ez tényleg azt gondolom, hogy ez nem kompatibilis a naturalizmussal, akárhogy is próbáljuk.
De jó. Akkor vezessük be a naturalista kettőt, amiben benne van a naturalizmus, plusz az, hogy az univerzumnak volt egy oka, ami univerzum létrehozására képes.
De várjál, viszont akkor ez ellenmondás. Tehát,
nem. Most vezetem be ezt az új definíciót, ami nem a naturalizmus.
Oké.
Okay. Ez a naturalizmus kettő.
Oké.
Okay. Sőt, ez a petizmus, csak hogy teljesen más szó is legyen. Tehát a bármizmus, ami tartalmazza a naturalizmust, plusz ezt az univerzum okozót.
Aha.
Ezáltal én hogy vagyok közelebb bármi újhoz? Tényleg bármi újhoz. Úgy érzem, ez olyan, amikor az előző adásban megkérdezted, hogy oké, ha én elfogadok valamit, akkor én már nem vagyok ateista, hanem akkor én a teizmus legkülső körébe beléptem. Ez pont ugyanaz a jelenség, hogy fölaggathatod rám azt a címkét, hogy ilyen definíciók mellett teista vagyok. Itt is felaggathatod azt, hogy ha-ha, letépem rólad a naturalista címkét. És akkor mi van, mikor jellegében semmi újat nem vezettünk be a valóságképünkbe?
Dehogy is nem, szerintem egy nagyon szignifikáns különbség van egy naturalista meg egy petista között. A lényegében az, hogy az egyik...
Majdnem visszakérdeztem, hogy mi az a petista.
Tehát, hogy az utóbbi az elfogadja azt, hogy az objektív valóság az anyagi időn és téren kívülre is terjed, és van legalább egy dolog, amiről még nem sokat tudunk, ami nem térhezés időhöz kötött. Tehát szerintem lényegi különbség van a petizmus és a materializmus, vagy naturalizmus között. Szerintem most ebből a szempontból vehetjük őket egy kalap alá. Nyilván az, hogy ebből már következik-e az, hogy te most akkor egy református templomba kell, hogy elmenjél, és Bibliában találsz erről legjobb leírást, de ettől még nagyon-nagyon messze vagyunk. Ez csak egy lépés, de egy lépés, egy fontos lépés. Nem sokat tudunk meg a Kalam istenérvből, de azért megtudjuk, hogy van egy okozója az univerzumnak, aki létezik, és ez szerintem fontos.
Uh-huh. Akkor tulajdonképpen úgy foglalhatnám össze, hogy a Kalam igazán fontos üzenete szerinted az maga a létezése az okozónak, nem pedig annyira a tulajdonságai. Illetve hát eddig, kivéve, hogy a személy elme kérdést még nem nyitottuk ki, és valószínűleg csak legközelebb fogjuk, nagyjából az eddigi tulajdonságok nem sokat állítanak.
Hát igazából a fontos az, hogy amikor az okozónak egy állítását vizsgálod, akkor nem használsz föl semmi extra premisszát, semmi adalékanyagot úgymond, tehát lényegében szükségszerű, hogy azok a dolgok, amiket megfogalmazunk az okozóról, azok triviálisak legyenek, hiszen különben ahhoz extra feltételezéseket, premisszákat kéne bevezetni, de ezt meg nem tettük. Tehát, hogy mi csak ebből a két premisszából indultunk ki, és azt állítjuk, hogyha ez a kettő igaz, akkor van az univerzumnak okozója, tudjuk azt, hogy ez nem időhöz, nem térhez, nem anyaghoz kötődik, és tudjuk azt is, hogy ez egy hatalmas, ami alatt azt értjük, hogy képes egy univerzumot, hogy megteremtett egy univerzumot pontosabban, és akkor most beszéltünk arról, hogy egy elme, illetve egy személy, hogy miért szükségszerű, hogy ez az legyen, de egyetértek abban, hogy ez triviális, azért triviális, mert csak két premisszánk van.
Jó, ezek szerintem kulcsfontosságú gondolatok. Sokat beszélünk itt a megértés fontosságáról egymás között. Itt érzek egy nagyon erős megértést, remélem, hogy ha alszok rá egyet, akkor is úgy fogok kelni, hogy ez tényleg megtörtént. Gyakorlatilag egész végig próbáltam a Lego kockáidból építkezni, hogyha azt az én játékteremre áthozom, akkor mi épül össze belőle. Ez nem jelenti azt, hogy én feltétlenül úgy is gondolom. Tehát ahogy itt most hangsúlyoztam, hogy kicsit félreértjük ezt a quantum delay kísérletet. Quantum késleltetés egyébként, azt hiszem magyarul. Figyelj, hadd próbáljam meg összefoglalni azt, hogy én mit szűrtem le a Kalamból, és előadom a komplett elméletemet, amit ebből leszűrtem. Szerintem csak a megmaradást figyeltük meg. A megmaradás nagyon erős törvénynek tűnik. Anyag, energia és minden, amire az átalakulhat vagy széthullhat, egyik anyag a másikba, az anyagot is még szétszedhetem kvarkokra, már húrokra, amire akarod. Ez a megmaradás, ez fix. A dolgok formákat öltenek, hol anyag, hol energia formáit, bizonyos törvényszerűséget követve, és azok aztán jelenségeket is produkálnak, mint például az élet, vagy mint például az én gondolataim, ezek jelenségek, amik ezeknek működési mintázatai, vagy működési formái. Kifejezetten a te rendszeredet alkalmazom, hogy ha a megfigyelésünk az a megmaradás, akkor nem hagyom abba ennek a feltételezését, amíg nem látok rá valami rohadt nagy okot. Innentől nyilvánvaló, hogy így a mindenség és annak tartalma az valamilyen formában kezdet nélküli. És hogyha belemegyek abba a szerintem ez egy ilyen már ilyen szójáték filozófia, már eleve arról beszélni, hogy valaminek nincs kezdete és akkor nincs oka, de akkor az univerzum kezdőpontját jelölném ki ilyen kezdet nélküli és ok nélküli állapotnak, szintén a te logikádat alkalmazva. ha lehető legkevesebb extra feltételezéssel akarok élni, akkor nem vezetek be a Big Bang elé még külső világokat, még akárhány okot, ami egy lánc volt, és aztán az kezdődött valahol. Ha minimál elméletet akarom erre kimondani, úgymond, amit Okkán borotvája jól leredukált, akkor az lesz, hogy a Big Bang legeleje ez a fázis, ahol egyébként úgy is azt tudjuk, hogy megszűnik a téridő is, a fizikai törvények is, tehát van némi nem bizonyíték, csak ilyen apró jelek, amik még úgy bele is illenek a képbe, legalábbis nem cáfolják, akkor én oda helyezem ezt a pontot, és az a kezdet. És nem kell neki ok. Egyébként pedig, amennyire én tudom, a filmet visszatekerve a fizika törvényei értelmetlenné válnak, beleértve olyan dolgokat is, hogy a részecske fogalma például értelmetlenné válik. Uh-huh. Emiatt én ott egyszerűen meghúzok egy olyan határt, hogy valószínűleg valami nagyon nem intuitív történik. Ugyanúgy, mint amikor egy foton áthalad egyszerre két résen látszólag, nagyon nem intuitív, már az se intuitív, hogy a Föld gömbölyű. Tehát a valóság újra és újra bizonyította, hogy nem intuitív a természete, úgyhogy nagyjából én ennyit merek állítani a kezdetről. Tényleg ezt csak azért mondtam el, mert nagyon sokszor olyan dolgokra is rábólintottam, amit úgy egyébként én nem gondolok, és csak akarom, hogy ne legyen ebből félreértés, hogy aztán majd nekem felhánytorgatják, hogy basszus, milyen ateista vagy te, hiszen belementél még ebbe, meg ebbe is. Úgyhogy csak akartam, hogy egyszer kereken elhangozzon az, hogy én nagyjából hol állok.
Igen, és akkor viszont szerintem nagyon hasonló dologról beszélünk. Lényegében akkor egy dologról beszélünk, csak én még föltételezem azt is, hogy ez a dolog, ez egy személy, te pedig nem tételezed ezt föl. De egyébként nagyon hasonló tulajdonságukkal rendelkezik az, amit te, meg amit én az univerzum okozójának gondolunk.
Én elég sok ilyen limitációt, meg pontosítást tettem a Kalamról. És az egésznek a jelentőségében eltérünk. Hogyha csak egymagában ezt nézzük, amit eddig tárgyaltunk, akkor szerintem ez egy jelentéktelen trivialitás. Szerinted nagy a jelentősége, mert átlépünk vele valamilyen első küszöböt, ami majd aztán a szentélybe vezet. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez a személy elme dolog, ez hogy jön be.
Oké. Álljunk meg szerinted, és hagyjuk a következő alkalomra a személy tárgyalását?
Szerintem hagyjuk, igen. Az minőségileg más szerintem, mint a többi. Aztán lehet, hogy majd jól megmagyarázod, és rájövök, hogy tévedtem. Nagyon sok minden hangzott el ma, ami szerintem nagyon értékes. Tisztázása szavaknak. Szinte sokat beszélünk, és a podcast célja, hát egy ilyen vitakultúrai kísérlet tulajdonképpen. Mi az, ami fontos, mi működik, hol mehet félre. Ez is egy viszonylag basic vita megjavítási módszer, hogy a definíciókkal legyünk tisztában. Itt nagyon sok szón kicsit lovagoltunk, de szerintem ez kulcsfontosságú, és ez a rész is csak azt mutatta, hogy ez tényleg fontos.
Egyetértek. Én nekem az elmúlt beszélgetések tanulsága az, hogy ezek az érvek, meg ezek a premisszák, itt szinte minden szónak súlya van. És hogyha erről úgymond letérek, akkor az kvázi olyan, mint amikor mondjuk a sínen az egyik váltó rossz irányba van, hogy lehet, hogy most így nagyon közel vagyok az érveléshez, az eredeti verzióhoz képest, de mondjuk, mit tudom én, 50 perccel később így rájövök, hogy hoppá, ez egy szakadékba vezet ez az út.
Talán annyit ígérhetünk, hogy én legalábbis szeretnék valami sokkal gyakorlatiasabbra átugrani. Ugye itt egy kicsit mély filozófiával kezdtük, de nem kell megijedni, aki az olyan praktikus dolgokat szereti, mint mondjuk mit csinál Isten az én életemben. Nem csak arról lesz szó, hogy itt a bölcsészettudományi tanszék Isten érveket boncolgat. Engem nagyon érdekelnek, őszintén vannak praktikus kérdéseim, például a világképeddel kapcsolatban bizonyos, hogy működnek a dolgok a te világképedben, meg ilyesmi.
Aha, nagyon szívesen beszélgetek erről, és én nekem is van néhány kérdésem arról, hogy te mit gondolsz, mi pontosan miben nem értünk egyet, stb. Úgyhogy erről nagyon szívesen folytatom a beszélgetést.
Jó, hát akkor köszönjük, hogy itt voltatok, kedves hallgatók, a Létkérdések Podcast 4. részében Szilvai Péterrel és Szabó Viktorral. Köszönjük, hogy kitartottatok, tegyétek így továbbra is, jövünk legközelebb. Írjatok kozmológusok, kvantumfizikusok, teológusok, bölcsészek, mindenki írhat a létkérdésekpodcast@gmail.com-ra.
Spam robotok ne, csak ők ne.
Vagy a YouTube-on, hogyha ott nézitek, akkor a videók alá tudtok kommentelni. Ahogy mondtuk, áradjon a keresztény és az ateista és minden valláshoz tartozó szeretet a kommentekben. Minden párbeszédre nagyon nyitottak vagyunk, jöhet témajavaslat is, jöhet feedback is, úgyhogy beszélgessünk. Ja, és iratkozzatok fel YouTube-on, hogyha ott nézitek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Legközelebb jövünk egy új résszel. Sziasztok!
Sziasztok!